A Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Ukrajnában olyan méretű korrupciós botrányok sora robbant be hetek alatt, amely már nem egyszerű belpolitikai botrány, hanem egy átfogó hatalomátadás előszobája. Legalábbis ezt állítja Olekszij Aresztovics, az ukrán elnöki hivatal volt tanácsadója, írja a Híradó portálja. Aresztovics szerint a jelenlegi folyamatok célja Zelenszkij eltávolítása és egy új ukrán politikai korszak előkészítése, amelyet a nyugati partnerek is támogatnak. Továbbra is terjed a hepatitis A vírusa. A kézmosás a legjobb megelőzés, írta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. November közepéig közel 1700 fertőzést regisztráltak. A legtöbb eset Budapesten és Észak-Kelet-Magyarországon történt. A szakemberek riadót fújnak. Magyarországon idén november 19-éig 1648 megbetegedést jelentettek. A legtöbb pácienst Budapestről, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. A vírus elsősorban piszkos kézzel, fertőzött széklettel, szennyezett vízzel vagy szennyezett ételek fogyasztásával terjed. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények. A fertőzés jelentős része tünetmentesen zajlik, így a magát egészségesnek érző ember is továbbadhatja a vírust. A lappangási idő átlagosan egy hónap. Először általános tünetek jelentkeznek, mint hasi fájdalom, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, láz, izom és ízületi fájdalom. A jellegzetes tünet, a sárgaság csak később alakul ki, ekkor a bőr és a szemfehérje sárgás színűvé válik, és ekkor merül fel először a hepatitis A fertőzés lehetősége. Közel a megállapodás a 2026-os minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, amely a minimálbér esetében két számjegyű 10-11%, a garantált bérminimum esetében egy számjegyű 7-8% lehet, írja a pénzcentrum. A végleges döntés azonban a kormány szociális hozzájárulási adó csökkentésétől függ. A munkaadók és szakszervezetek már elfogadtak egy kompromisszumos javaslatot a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséről, így akár a jövő héten megszülethet a végleges megállapodás. A tárgyalások jelenlegi szakaszában mindkét fél egyeztet saját tagszervezeteivel, ezért hivatalosan még nem közöltek konkrét számokat. 7 városnak ítélt meg beruházási támogatást a kormány. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint Edelény, Gyöngyös, Kunszentmárton, Ózd, Putnok, Sajószentpéter és Vásárosnamény valósíthat meg egyebek mellett kilátó és játszótérfejlesztést, sportcsarnok, illetve útfelújítást. A legnagyobb összeget 1 milliárd forintot Gyöngyös kapja működőképességének megőrzésére. Szintén e célból kapja a támogatást Putnok, Ózd, Kunszentmárton. Mentszer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebookon közzétett videóban bejelentette, hogy Pilis Csaba is számíthat 300 millió forintra útfelújításra, ám ez a tétel a most megjelent közlönyben még nem olvasható. Egy Uruguayból Törökországba tartó Spiridon nevű teherhajó már több mint 50 napja vesztegel a tengeren, miközben fedélzetén körülbelül 3000 szarvasmarhát szállít, írja az Agroinform. A hajó szeptember 20-án indult el Montevideóból, majd október 22-én érkezett meg a törökországi Bandirma kikötőjének közelébe. A kikötést a török hatóságok megtagadták, mivel a fedélzeten szállított állatok füljelzőinek nyilvántartásában szabálytalanságokat találtak. A hajó azóta a tengeren maradt, a hatóságok továbbra sem engedélyezik a partra szállást. Az eset súlyos állatvédelmi kérdéseket is felvet, a németországi állatjóléti alapítvány szerint a hajón kaotikus állapotok uralkodnak. Beszámolójuk alapján legalább 58 szarvasmarha már elpusztult, a vemhes tehenek és az újszülött borjak sorsa pedig továbbra is bizonytalan. Az állatvédő szervezetek nem csak a török hatóságokat szólították fel arra, hogy tegyenek lépéseket, hanem az Európai Bizottsághoz is fordultak. A tengeren veszteglő hajó sorsa most már nem csak Törökország, hanem nemzetközi intézmények figyelmét is felkeltette. Híreink végén az időjárásról. Miközben északkeleten megszűnik a hószálingózás, és keleten határozottan csökken a felhőzet, nyugat felől a Dunántúlra egyre vastagabb felhők sodródnak. A déli esre forduló szelet reggelre nagy területen élénklökések kísérhetik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában -1 és -6 fok között alakul, de az átmenetileg derült hóval fedett tájakon, elsősorban délnyugaton, ennél jóval hidegebb is lehet.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban az idegrendszeri éretlenségről beszélget Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal, az adás szerkesztője Berec Renáta. A 2023. november 21-i adásunk ismétlését hallják.
Mai műsorunk témája az idegrendszeri éretlenség, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jelentős rész olyan szempontból, hogy eldönthesse a szülő, segítséget találjon ehhez. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Miért és hogyan tudunk erre rájönni, hogy a gyermekünkkel esetleg lehet valami más, amiben ő eltérő a többi gyerekhez képest?
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát elsősorban én azt gondolom, hogy a szülőknek fontos, hogy bízzanak az ösztöneikben is, hiszen az anyukáknak azért van egy elég erős ösztönös működésmódja, és én azt gondolom, hogy fontos, hogy tudjanak az intuíciókra hagyatkozni. Tehát ha azt érzik, hogy valami nincs rendben, de nem tudják konkrétan megfogalmazni, hogy mi az, és ilyenkor azért elő is szokott fordulni, hogy a környezet az egészen másképp reagál az anyukáknak ezekre a mondataira, de ők úgy kitartóan érzik ezt magukban, már akkor is érdemes szerintem pszichológushoz fordulni, vagy pedig ugye egyéb terapeutához, akár gyógypedagógushoz. Elsősorban azért, hogy ezeket a kétségeket, szorongásokat egy kicsit feloldjuk. Másodszorban azért, mert lehet, hogy valóban van ezzel probléma. Ezek lehetnek nagyon enyhén észlelhető tünetek, és lehetnek eléggé szembeötlőek. Már csecsemőkorban is megfigyelhető ilyesmi, ami erre utal. Szerintem, ami a legkönnyebben detektálható, az a mozgásfejlődésben való lemaradás. Mert hogy az idegrendszeri éretlenség alapvetően a fejlődés az átlagostól való eltérését mutatja. Tehát a fejlődésnek az átlagostól való eltérését mutatja. Lehet ez beszédben, mozgásban, viselkedésben egy eltérés, és lehet nagyon halvány, és lehet tényleg nagyon-nagyon hangsúlyos. De ha már csecsemőkorban egy picit a mozgás fejlődésében lemarad, és ugye ilyenkor a védőnő az, aki nagyon sokat tud segíteni az anyukáknak, hiszen ő nagyjából tudja, hogy milyen hónap között milyen mozgásfejlődés állomásokon kell keresztül menni a csecsemőnek, akkor már azért szerintem érdemes elkezdeni foglalkozni ezzel. De nagyon gyakran van az, hogy csecsemőkorban ezeket úgy nagyon szépen rendezik, vagy hát a baba az utolsó pillanatban mégis megfordul a hátára, a hasára, és akkor az egész család sóhajt egy nagyot, és akkor úgy tovább lépnek ezen. Nem is baj ez egyébként, mert hogy nyilván nem jó az sem, hogyha a ló másik oldalára esünk, és túlzottan, szorongóan, és aggódóan, és egy ilyen túlzott monitorozó anyák, apukák vagyunk, mert hogy az sem szolgálja a gyermek egészséges fejlődését. De hogyha valóban idegrendszeri éretlenség miatt történik ez, és azért leggyakrabban az esetekben ez így van, akkor ez nem fog eltűnni a csecsemőkor elmúltával, hanem kisgyermekkorban és óvodáskorban is tovább folytatódik más-más megmutatkozásokban. Gondolok ilyenekre, hogy a gyermek lassabban kezd el megtanulni beszélni, vagy esetleg nem is kezd el beszélni 3 éves koráig folyékonyan. Tehát az, hogy mondjuk 1-2 szót mond, az már nem nevezhető 3 éves korban beszédnek. Tehát ott már azért egy ilyen rövid egész mondatokat tudni kell mondani. Lehetséges, hogy olyanokban mutatkozik meg, amikor a szülő hajlamos arra gondolni, hogy ő biztos, hogy valamit nagyon elront, és a környezet is nagyon sokszor nevelési problémaként utal erre. Gondolok arra, hogy nagyon erőteljes hisztiei vannak a gyereknek, vagy nagyon-nagyon akaratos. Tehát nem hajlandó mondjuk a szülő kérését teljesíteni semmilyen körülmények között, illetve hogyha ő eldönt valami a kis fejében, akkor attól nem hajlandó tágítani. Most nyilván ebben nagyon vékony a határ, mert hogy alapvetően mondjuk ott van 2 éves korul az én tudatra, körül az én tudatra ébredés.
A DAC korszak is bejön.
Igen. Jön az erő teljesen a DAC korszak, és hát ez ugye pont ez, hogy amit én szeretnék, és amit én már meg tudok tenni, vagy nem tudok még megtenni, de azt szeretném, gondolni magamra, hogy én meg tudom tenni, azt meg is akarom. Viszont tehát egy DAC korszakos gyereknél azért egy-egy ilyen hiszti, még ha fel is tűnik, meg is jelenik, meg valóban akaratos a gyermek, idővel mégiscsak terelhetővé válik, vagy el tud fogadni bizonyos kompromisszumokat. Még egy idegrendszeri éretlen gyerek egy-egy ilyen hiszti során nagyon-nagyon nehezen megnyugtatható, vagy nem terelhető. És ők azok, akik ilyenkor képesek tényleg órákig hisztizni, sírni, és látszik, hogy ez gyakorlatilag fizikai fájdalommal jár nekik, hogy ez nem így történik, ahogy ők elképzelik.
És mi ilyenkor szülőként mit tudunk tenni? Akár az adott szituációban.
Az adott szituációban szerintem az nagyon fontos, hogy amit egyébként nagyon sokszor mond mindenki, próbáljunk higgadtak maradni. Igen, ez egy nagyon jó tanács, körülbelül semmit nem ér, mert hogy próbálja az ember mondani valakinek, aki éppen ugye az idegeny táncolnak, hogy maradj nyugodt. Ha mi nem tudunk nyugodtan maradni, akkor tudunk magunknak is segíteni azzal, hogy először, mivel hogy mi vagyunk a felnőttek, magunkat próbáljuk egy kicsit kizökkenteni a helyzetből. Tehát, hogyha azt érzem, hogy én most vagy üvöltök órákon át, vagy most akkor megfogom a gyereket, és akkor egy picit így kirakom az utcára, és egyéb hasonló érzések, amik ugye bűntudatot keltenek bennünk, holott jogosak, hiszen azért mindannyian emberből vagyunk, és véglesek az energiaraktáraink, akkor jó, hogyha adunk magunknak egy pici szünetet, és mondjuk azt mondjuk, hogy na most akkor elmegyek egy picit a mosdóba, megiszok egy pohár vizet, kimegyek az ajtól, öveszik egy nagy levegőt. Nagyon fontos, hogy ezt ne úgy, hogy a gyerek azt érezze, hogy miatta. Tehát, hogy ne úgy fogalmazzuk meg, hogy na már nem bírlak elviselni, most én gyorsan elmenekülök, mert az ugye a szeparációs szorongás növelheti, tehát hogy a gyerekben növeli azt az érzést, hogy a dühével ő elveszítheti az édesanyját, édesapját, elpusztíthatja az ő szeretetét, hanem inkább úgy, hogy hú, most nekem egy picit, tehát hogy magunkkal fogalmazzuk meg, hogy nekem egy pici friss levegőre van szükségem, nekem innom kell egy pohár vizet, és amikor egy picit kizökkentünk mi, akkor ugye mehetünk a gyerekhez is. Sokszor nem tudunk sok mindent tenni, tehát hogyha kapkodva próbáljuk nyugtatni, magyarázgatni, az általában semmit nem ér. El kell fogadni azt, hogy ő ilyenkor egy teljesen más tudatállapotban van, és a szavak nem hatnak rá. Van, akinek mondjuk segít egy-egy ölelés vagy simogatás, de hogyha az sem tűri, és szerintem ez a gyakoribb, akkor azt sem szabad erőltetni. A lényeg az, hogy jelen legyünk, esetleg lehet azt mondani neki, tehát az érzelmi visszatükrözés az megint nagyon fontos, hogy látom, hogy most dühös vagy. Mivel, hogy ő, neki van egy nagyon erős diszkomfort érzése, de még ahhoz kicsi, hogy ezt így megfogalmazza, mondjuk akár egy ilyen bölcsis ovi elején, már mondjuk a nagy csoportosok egy kicsit talán ebben azért már jobbak, de még a kisgyerekkorban ez abszolút nem megy, érthető módon. És azt mondom neki, hogy látom, hogy dühös vagy, Most nyugodtan dühön ki magad, és ha megnyugodtál, akkor itt vagyok, várlak egy öleléssel például. Tehát, hogy hagyok neki lehetőséget arra, hogy kidühösködje magát. Ha persze ez nagyon nem megy, nagyon nagy kereteket ölt, és nagyon nem nyugszik meg, akkor lehet megpróbálni terelni az érdeklődése mentén. Tehát, hogyha ő mondjuk nagyon szereti a tűzoltó autókat, és égtelen hisztében, kiakadásban, sírásban van, akkor lehet az, hogy én mondjuk hozom a kis tűzoltó autót, és elkezdek vele játszani. És az már úgy mindjárt elkezd jobban érdekelni, hogy mi történik ott a sarokban. És lehet, hogy nem megy egyből oda, de már egy picit mondjuk lejjebb tud venni az amplitúdójából ennek, és akkor fokozatosan le tudja építeni.
Azért vannak olyan hiszti időszakok, amik nagyon intenzívvé tudnak fokozódni a gyereknél, és mondjuk itt már arra gondolok, hogy a sírástól akár az öklendezésig el tudnak jutni, szóval egészen extrém helyzetek kialakulhatnak. Mi van akkor, hogyha a szülő nem tudott eddig semmivel ráhatással lenni, és mondjuk eljutnak idáig?
Igen, alapvetően, ha valaki a hisztitől öklendezik, az most akármennyire csúnyán fog hangzani, az azért még nem a világ vége, és nem biztos, hogy ha ettől mi magunk nagyon megijedünk, akkor ő is még jobban megijed. De ha természetesnek kezeljük, mert hogy előfordulhat néha napján, akkor ő is tovább tud majd lépni idővel rajta. Viszont ezen tényleg általában a terelés az, ami beválhat, és nyilván ugye attól is függ, hogy hol vagyunk. Tehát, hogy van például az a nagyon gyakori helyzet, hogy a boltban akad ki a gyermek, és ez többek között, ugye nyilván az anyukának is nehezebb, mert ott valamit kezdenem kell vele, illetve hát ott vannak általában a könnyen ítélkező katasztrófa turisták, akik azért így szívesen nézik végig, hogy na most mit fog csinálni anya, illetve még el is ejtenek egy-két rossz megjegyzést. Ami még nagyon fontos, és azt az előbb is akartam mondani, hogy megfigyelni, hogy mi az, ami miatt kiborulhatott ő. Mert hogy lehet, hogy egy idegrendszeri éretlen gyereknél nem is az, amire mi konkrétan gondolunk, hogy na most akkor az 500. csokit nem kapta meg, hanem a boltban, és a bolt az szerintem azért nagyon klasszikus hely, mert a boltban rengeteg inger éri egy gyereket.
Igen.
És ott vannak ugye erre egyébként appellálnak is a kereskedők, de nem csak az, hogy túl nagy a kísértés, hanem általában elég erős a neonfény, ami nagyon zavaró tud lenni, erősek a szagok, mert ugye a húspult mellett például ott van egy fagyasztó részleg, de mellette az édességek, mellette meg a gabonatermékek, és hogy ennek mind-mind van szaga, amit nem biztos, hogy mi érzékelünk, de lehet, hogy neki túl sok. Tehát ilyenkor ugye a terelés mellett egy nagyon fontos módszer az, hogy abból a helyzetből, ahol ő kiborult, elmozdítjuk őt. Lehet az, hogy akkor most egy kicsit a vásárlás meg kell szakítani, és ki kell menni a boltból, mert hogy amint szabad levegőre jut, már jobban meg tud nyugodni. Meg otthon is lehet az, hogyha villanyon fel van a kapcsolva, akkor egy kicsit tompább fényt hozok létre, hogyha szól a tévé, szól a rádió, akkor lekapcsolom. Tehát, hogy nagyobb csendet, nagyobb nyugalmat, kevesebb fényt hozok így a szobába. Ez talán sokat segíthet.
Hogyan tudjuk megkülönböztetni mi, akár szülők, vagy tényleg hol van az a pont a határvonal, hogy idegrendszerileg éretlen a gyerek, vagy ez még amúgy betudható a dackorszaknak?
Szerintem a hisztik terén, illetve a kiborulások terén mindenképpen az időtartamban és az intenzitásban. Tehát ha tényleg egy ilyen 10-15 perc múlva sem nyugtatható meg, és nagyon-nagyon erősen kiborul, teszem azt, sokszor ilyenkor előfordul, hogy akár másokat vagy magát bántja, tehát ütögeti a fejét, vagy a fejét veri a falba, vagy a szülőt üti erősen, és nem az, hogy csak egyszer-kétszer megcsapja, mert azért az ugyancsak egy neurotipikus gyerekeknél is ugyancsak egy gyakori jelenség, akkor azért már szerintem érdemes ebben gondolkodni.
Van ebben befolyásoló tényezője esetleg a tévénézésnek, a mesenézésnek? Befolyásolja őket ez bármilyen szinten ebből a szempontból?
Egyértelműen, és ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy szerintem ez a manapság ugye azért egy elég gyakori téma, hogy mennyit képernyőzön a gyermek, és a WHO-nak van is egy ajánlás ezzel kapcsolatban, ami nem véletlen, hogy 18-24 hónapos korig nagyjából sem ennyit, és a képernyőzés alatt azért itt a tévé, tablet, telefon és bármi ilyesmiről van szó. Nyilván nem tartozik bele az, amikor a nagyszülővel, aki messze él vele, videót csetelünk, mert azért ez egy teljesen más dolog, és e fölött az életkor fölött pedig egy maximum napi fél órát, egy órát javasolnak. Én még megmondom őszintén, az egy órát is soknak tartom, mert hogy a képernyőből érkező villódzó fény akarva akaratlanul károsítja az idegrendszert. Tehát hogyha, és azt is kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik 0 és 3 éves kor között napi rendszerességgel és egy bizonyos időtartamot meghaladó óraszámban néztek, akár passzívan is televíziót, tehát hogy nem azzal foglalkoztak, de ment, azoknak autisztikus vonások jelentek meg a viselkedésében. Tehát, hogy mindenképpen befolyásolja és nagy hatással van rá. Az, hogy kialakítója lenne-e, erről vonatkozólag konkrét kutatások még így nem mutattak ki semmilyen bizonyítást, hogy na emiatt, de azért úgy a köznyelben szoktunk használni ilyesmiket, hogy szerzett ADHD, szerzett autizmus, de inkább az ADHD-ra, mert hogy az biztos, hogy a figyelmi tevékenységet például a sok képernyőzés befolyásolja. És ugye a figyelem az megint csak idegrendszeri alapon működik. Tehát, hogy mindenképpen. Ezzel szerintem nagyon sok mindent el is tudunk kerülni. A másik pedig az, hogyha nagyon sok gyerek van, mivel a képernyő az nagyon addiktív, tehát nagyon sok olyan gyerek van, aki úgy működik, hogyha bekapcsolják a tévét, telefon, tabletet, akkor mint egy ilyen kis légypapírral legyek, így rátapad, és teljesen megszűnik a fókusz a környező ingerekre, és gyakorlatilag a mozgása is egy kicsit így korlátozódik, mert hogy egyszer nincs akkor a mozgás igénye, hiszen teljesen leköti a figyelmét a képernyő. Márpedig a mozgás az nagyon-nagyon fontos az idegrendszer éréséhez.
Megemlítetted, hogy van szerzett ADHD például, de ami nem szerzett, mi a különbség? Vagy tudunk-e befolyásolni, vagy hogy tudnak befolyásolni, ezen változtatni szakemberek, segíteni a gyereken?
Hát igen, a szerzett ADHD, mondom, azt inkább csak így humorosan szoktuk egymás közt mondani, bár tényleg ugye a tapasztalat azt mutatja, hogy valóban előfordul. A nem szerzett ADHD, azt például onnan is látszik, hogy azok a gyerekek, akiknél tényleg korlátozzák a képernyőidőt, és azokat az egyéb intézkedéseket, amit ugye az ember, illetve tevékenységeket, amit az ember ugye a gyerekek fejlesztése, nevelése során igyekszik megtenni, például ugye van egy szép napi rendje a gyermeknek, minden este hall mesét, sok szeretetet, törődést, figyelmet kap, és ennek ellenére a gyermek viselkedésében megfigyelhető az, hogy akár ez az impulzivitás, hogy hirtelen nagyon dühös lesz, nincsenek ugye különbségek az amplitudók között. Mindig nagyon dühös lesz, vagy nagyon-nagyon szórt a figyelme, nem tud sokáig elmélyülten játszani semmivel, illetve ennek a másik oldala, hogy nagyon-nagyon elmélyed valamiben, és nagyon hosszasan egy tevékenységgel foglalkozik, de annyira csak egy csatornás a figyelme, hogy semmi mással nem tud közben. Tehát teszem azt, ennek egy nagyon jellegzetes példája, elkezd sineket építeni mondjuk, és annyira el van vele foglalva, hogy bepisil. Mert hogy azt az igényét nem ismeri fel közben, hogy neki el kéne szaladni a mosdóba, és nem tudja szüneteltetni a tevékenységét. Hogyha mindezek ellenére, amit a szülő, ugye, hát most már azért azt gondolom, hogy nagyon sok szakkönyv van, tehát olyan nagyon tájékozottan próbál megtenni azért, hogy tényleg úgy minden rendben menjen a gyermek fejlődésével kapcsolatban, illetve a családban sincsenek olyan problémák, mint olyan traumák, amik ugye egy-egy ilyen viselkedést indokolhatnának, mégis jelen van a gyermek viselkedésében, mozgásában, beszédében egy eltérés, egy jelentős eltérés az átlagtól, akkor beszélhetünk arról, hogy valóban itt idegrendszeri éretlenségről, vagy ugye, hogy kérdezted az ADHD-ról, van szó, vagy akár autizmusról, vagy szenzoros feldolgozási zavarról, tehát, hogy nagyon sokféle olyan zavar van, fejlődési zavar, ami ugye az idegrendszeri éretlenséggel kapcsolatban hozható.
Ez fejleszthető?
Igen, mindenképpen. Ami egyébként szerintem biztató lehet a szülők számára. Sőt, nagyon fontos az, hogy minél korábban felismerjenek, és hát ugye meghatározzanak egy-egy ilyen jelenséget, mert minél korábban kap mondjuk a gyermek akár egy diagnózist, ami nyilván azért nehéz a család számára, annál korábban kap arra megfelelő specifikus fejlesztést, és annál korábban mutatkozik meg a fejlődés a gyerek életében, és elképzelhető az, hogyha mondjuk valakit óvodáskorban, vagy akár bölcsiskorban diagnosztizálnak, iskoláskorra eljut egy olyan szintre, hogy már-már alig észrevehető ez az ő állapotában. Nyilván ez egy ideális kimenetel, tehát hogy nem szeretné a szülőket azzal kecsegtetni, mert nem lenne fair dolog, hogy ez mindig így történik, mert hogy mindig is attól függ, hogy mennyire súlyosak a gyermek tünetei vagy az állapota, de az biztos, hogy a saját magához képest a gyermek rengeteget tud fejlődni, ha időben észreveszik és időben fejlesztéshez jut.
Most ezt említettük, hogy időben, de mi az a felső határ, mert ugye az idegrendszeri érésnek is van egy határvonala, ameddig nagyon jól fejleszthető, aztán a későbbiekben meg eléggé korlátozott már a lehetőség.
Igen, most jelenleg ez a szakmai álláspont erről nagyjából körülbelül a 12 év, de hogy azért a neurológusok, pszichiáterek mindig próbálják ezt nyújtani. Illetve azért én sokat próbálom tartani a kapcsolatot gyógypedagógus kollégákkal is, és járok továbbképzésekre is, és ott azért nagyon jó, hogy ilyen kis csapatokban összeülve tudunk erről tanácskozni, mert ez egy folyamatosan változó álláspont. Azt beszéltük, hogy felnőtteknél is, ugye, tehát attól, hogy mi megnövünk, ez nem múlik el nyomtalanul belőlünk, és hogy felnőtteknél is szoktak már kísérletet tenni arra, hogy mozgásterápiával, homloklebenyterápiával, ugye ezeket próbálják korrigálni, de hogy jelenleg az van, hogyha az ember sokat foglalkozik vele, akkor jól működik felnőtt korban is, de hogyha már kevésbé, tehát mondjuk véget ér egy ilyen terápia, és akkor utána már nem jár oda, és egy kicsit így jobban szétcsúszik, akkor azért annak elmúlik a hatása. Viszont gyerekkorban, tehát hogyha 12 éves korig, jelenlegi tudásunk szerint 12 éves korig fejlesztésre kerül a gyerek, azért annak maradandó hatásai vannak az ő életét illetően.
A szülők általában azt gondolom, hogy megijednek magától a diagnózistól. Hogyan szokták fogadni nagy átlagban mondjuk a szülők? Tényleg megijednek ettől?
Igen, abszolút megijednek, és szerintem ez teljesen adekvát reakció. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek egy részében, ahol a szülő már igencsak gyanakodott, az ijegység ellenére hoz egy óriási megkönnyebbülést. Mert hogy nagyon sok szülő van úgy, hogy ő már mindennel próbálkozott, már mindent bevetett. A nevelési módszereknek, amit akár pedagógusoktól, szüleinktől, nagyanyáinktól összeszedtünk, meg a szakkönyvekből, meg mindenhonnan, azoknak egy teljes repertoárján túl van, és mégsem történt semmi, és borzasztóan nem érzi magát hatékony szülnek, illetve van egy erős bűntudata, hogy mit rontott el, és amikor meghallja ezt, hogy ez nem az ő hibája, azért az egy erős felszabadulást is hozhat, hogy hát akkor mégsem én tehetek mindenről. Másrészt abban is megerősíti, hogy jól éreztem én, hogy van itt valami, és most végre nem csak, hogy érzem, és nem csak, hogy szorongok miatta, de végre tehetünk valamit érte. És azért ez mindig egy nagyon nagy megkönnyebbülést hozó érzés.
Azért a sikeres terápiának azt gondolom, hogy része kell legyen az, hogy a szülő folyamatosan vigye fejlesztésre a gyereket, azért ez nagyon nagy energiát is kíván.
Alapvetően az az állítás, hogy ez nagy energiát kíván, ez igaz. Mert hogy egy idegrendszeri éretlenség, és most azért arra felhívnám figyelmet, hogy nem kell egyből megijedni, mert attól, hogy a gyerek idegrendszerileg éretlen, az nem jelenti ezt egyből, az, hogy ő most biztos ADHD-s, autista, stb., mert hogy a szülők azért ettől nagyon megijednek, tehát ennek azért vannak fokozatai. De egy idegrendszeri éretlenség az ugye nem egy olyan dolog, hogy azt szoktuk mondani ugye a kollégák, hogy ez nem egy autószerelő műhely, hogy nem úgy működik, hogy most elviszem heti kétszer ide-oda, és akkor utána majd ez így helyreáll, hanem a szülőnek gyakran bizony komolyan együtt kell működnie az adott terapeutával, és az otthoni nevelésbe is beilleszteni azokat a specifikus módszereket, amit ő javasol, azért, hogy őnekik is könnyebb legyen. Illetve azoknak a terápiáknak, amik zömében mozgásterápiák, amik ezeket hivatottak fejleszteni, azoknak sok olyan fajtája van, ahol bizony otthon kell a szülőnek a gyerekkel tornázni. És az is egy nagy energiaráfordítás, tehát ezt mondjuk én első kézből mondhatom, mert hogy az én fiam ő autista, ő egy nagyon épértelmű, nagyon jól funkcionáló autista fiú, és ezt én is átéltem, hogy bizony ez másképp nem lehet. Tehát a szülőnek ott egy kicsit újra kell képeznie magát. És látom azoknál a szülőknél, akik tényleg nagyon nagy energiaráfordítással vesznek ebben részt, hogy mármint ilyen kis mini gyógypedagógusok, vagy mini pszichológusok funkcionálnak, mert hogy tényleg annyira kitanulják ezt a részét a szakmának, és olyan szépen alkalmazzák otthon a módszereket.
Elég sok mindenről beszéltünk most, de visszakanyarodva kicsit oda, hogy ha a szülőnek van gyanúja e felé, vagy akár pedagógus, akár a védőnő jelzi neki, hogy lehet probléma, hova fordulhat, vagy mi ennek a folyamatnak a menete?
Alapvetően érdemes olyan mozgásterápiákat választani, amik a gyermek életkorának megfelelőek, mert hogy ezeknek a terápiáknak a kezdetén van egy állapotfelmérés, ahol azt is meg tudják állapítani, hogy mely területeken van elmaradás, illetve hogy milyen mértékben, milyen fejlesztés szükséges, illetve hogy van-e, vagy nincs. Tehát, hogy azért az ott úgy előre tudja mozdítani. Illetve a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálathoz lehet fordulni, ahol ugye tudnak kérni komplex szakértői vizsgálatot, ahol egy pszichológus és egy gyógypedagógus közösen vizsgálja meg a gyermeket. Tehát, hogy ez mondjuk a térítésmentes változata, és nyilván ugye a mozgásterápiák általában, ugye a pedagógiai szakszolgálatokban is gyakran működnek, de magánúton is elérhetőek. Te is említetted, nagyon-nagyon sok gyermek érintett, ez ugye azt eredményezi, hogy sajnos mindenhol vannak várólisták, és attól függően, hogy a szülő mennyire érzi égetőnek, sürgősnek a problémát, azért ez is lehet döntő a kérdésben. És hogy milyen mozgásterápiák ezek, ami most szerintem köztudatban nagyon létezik, az DSMT, ez a tervezett szenzomotoros terápia, egy olyan mozgásterápia, ahol a gyerekeknek, a saját állapotuknak megfelelően egy konkrét mozgás sorból álló feladatot adnak, és ennek ugye van egy egyéni, meg egy csoportos változata. És az egyéni az úgy történik, hogy felmérik, kap egy ilyen kis feladatsort otthonra, és akkor a szülő ezt heti háromszor, kétszer, négyszer, ötször, abszolút a gyermektől függően, tehát hogy ő most hol tart, megcsinálja vele. És akkor havonta egyszer visszamennek kontrollra, és akkor vagy új feladatokat kap, vagy módosítják a meglévőket. Viszont a TSMT-ről tudni kell, hogy azért az egy monoton dolog. Tehát minden nap ugyanazt mindig ugyanúgy meg kell csinálni. Emellett van egy másik, akinek a TSMT nem válik be. Van például a DC terápia, vagy más néven Iris, talán az Iris néven jobban elhíresült, ami hasonlít egy kicsit a TSMT-hez abban, hogy az eszközök között van átfedés. És az Irisben is megjelennek ezek, ha nem is pontosan ezek, viszont ott nem a szülő dolgozik otthon a gyermekkel, hanem elviszi ugye a terápiára, tehát akár hogyha nagyon nem velik betésemt, az is jól lehet, illetve ott a gyermek választ magának mozgáseszköz, tehát az egy kicsit szabadabb, kicsit rugalmasabb, és nagyon jól működik szerintem olyan gyerekeknél is, ahol nem egyértelműen csak idegrendszeri problémáról van szó. Tehát azért általában az élet nem azt produkálja, hogy most így vegy tisztán az van, hogy csak idegrendszeri gondok vannak, hanem ahol mondjuk esetleg van egy olyan, akár egy családi ok, vagy akár egy közösségi ok, ami még egy plusz érzelmi válságot vált ki a gyereknél, teszem azt mondjuk kiközösítik a csoportban, mert hogy ez azért elő szokott fordulni az ilyen gyerekeknél. És annak a lelki oldalával is kell foglalkozni, és a DC-t az egy kicsit így ezt a kettőt egymásba öleli. Egészen nyugodtan vagy a korai fejlesztőhöz, ugye a pedagógiai szakszolgálatnak a korai fejlesztő részlegéhez, vagy a pedagógiai szakszolgálathoz nyugodtan forduljanak, mert baj nem lehet belőle. Azért általában ezeken a helyeken a szakemberek is nagyon kedvesek, és maximum fölöslegesen mentek el. Tehát megijedni ámbátor könnyű, de nem érdemes, mert ez pont nem a fejlődés végét, hanem a kezdetét jelentheti egy ilyen felismerés, hogy na végre kaptam a kezembe egy megoldó kulcsot, kapok a gyermekemhez egy értelmező kézi szótárt, és amit eddig nem tudtam, azt most majd tudni fogok, illetve amit eddig lehet, hogy indokolatlanul vártam el tőle, azt most egy picit tudok változtatni.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat is, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm én is a meghívást.
Kedves hallgatóink, a 2023. november 21-i adásunk ismétlését hallották, és ebben Sípos Gál Eszter óvodapszichológussal az idegrendszeri éretlenségről beszélgetett Berecz Renáta.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat. Dr. Bohács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajko Anita.
Hét nagy kognitív képesség dönti azt el, hogy a gyermekemből milyen felnőtt lesz, merre megy a sorsa, és ezt nem győzzük hangsúlyozni. De azt gondolom, hogy akár általános iskolás korban is egy képességmérés mindenkinek jár, mert ezek ma már 50 percesek. A Gibson teszt egy nagyon-nagyon szép élmény minden egyes gyermeknek vagy felnőttnek. Megnézzük mindazt a hét rendszert, ami mindenfajta tanulásért, gondolkodásért, érzelmi szabályozásért felelős, és az, hogy milyen a figyelmemnek az állapota, mind az összes összetevőjének az állapota. Vannak kutatások, amelyek azt mutatják, hogy az első osztályba beülő gyerekeknek közel a fele iskola éretlenül kerül az iskolapadba, és az, hogy visszafogják egy évet, az nem oldja meg a problémát. Tehát csak egy kicsit, egy 3-5 hónapig kellene belenyúlni a kis idegrendszerükbe, pozitív módon értem ezt, és már is ki lehetne kerekíteni azt, hogy ők zökkenőmentesen veszik az akadályokat később. Hogyha egy gyerek nagyon hárítja az iskolába járást, esetleg szorongás jeleket észlelünk, fáj a hasa, rágja a körmét, hát akkor már nagyon-nagyon masszívan ott szokott lenni, hogy valamelyik képességgel nagy baj van.
És hogyha baj van, fel van ismerve, a probléma, elvégzik a tesztet, akkor utána mi következik? Hogyan áll össze a terápia, mennyi ideig tart, és egyébként a transferálása ennek hogyan néz ki majd aztán?
Nyilván nem mindegy, hogy a hét nagy feldolgozó rendszerből egy problematikus és nagyon, vagy mondjuk 5 és kevésbé, szóval, hogy itt nagyon szigorú protokollok alapján állapítjuk meg, hogy kinek hány órás és milyen típusú programra van szüksége. Ez a fajta személyre szabás, ez nagyon lényeges, mert ha lehet, akkor gyerekeknél mindig mérünk életkor ekvivalenciát is, hogy mondjuk annak a 10 év 5 hónapos gyermeknek, ha nyilván 7 év, 3 hónapon van egyik-másik képessége, akkor honnan, milyen szintről indítjuk a terápiás beavatkozást, intervenciót. Alapvetően én erre összefoglalóan válaszolnék, mert innen jön be, hogy nagyon egyedi mindenki. Ma már ott tartunk, a tudomány ennyit fejlődött, hogy a legrövidebb programjainkkal is jelentős segítséget tudunk adni. Ez jellemzően 14 hét, és hogyha ezt intenzív módon veszi fel valaki, nagyon intenzív módon, akkor 7 hétre csökkenhet a mennyisége. Azt nagyon hangsúlyoznám, hogy még a 20-22 év alatt is, amióta én ezen a pályán vagyok, korábban 2-3 éves terápiás intervallumokat írtunk, ma már 2-3 hónap alatt el tudjuk azt érni, amit 2-3 év alatt elértünk.
Ez óriási fejlődés.
Igen, én is ezt gondolom, és hogyha egy kicsit keményebb dologról van szó, jellemzően a terápiás idő az fél évnél sosem szokott több lenni. Tehát így tudnék válaszolni, nagyjából ilyen 3-6 hónap alatt azért a legtöbb problémában hathatós és maradandó segítséget tudunk adni.
És akkor a későbbi életükben ezt picit mindig jó szinten tartani, vissza kell, hogy jöjjenek a páciensek, vagy tényleg elegendő ez az időszak, és utána ezt már megfelelően tudja alkalmazni, és utána az életben már minden rendben lesz.
A kérdés nagyon fontos. ez a lelke, ez a második legfontosabb dolog egy terápiában. Megmaradási mutatóknak hívjuk ezeket. Retention results angolul, így írja az irodalom. A BrainRx Accelerate-RX programok esetében 97-98-99%-ban megmarad a növekmény egy és öt év elteltével is. Tehát ide vissza nem kell jönni, mert valóban áthuzalozzuk, és gazdagodik a huzalozásnak a mennyisége, mértéke. Vannak olyan tantárgyak, ahova egy azonnali transfer szokott működni. A transfer egy másik nagyon fontos kérdés a pszichológiában, hogy az életbe, az iskolába, a tananyagba az a képesség mikor kezd el vágni, mint a beretva, és mikor kezd el azzal a tartalommal is jól működni. Úgy szoktuk ezt megfogalmazni, hogy jellemzően nyelvekbe, nyelvtanulásba azonnali transferként működik a programunk. Nagyon sok hangzóval dolgozunk, idegen hangzókkal is, a beszéd észlelésnek, a hangok észlelésének, a szegmentálásnak, és így tovább. Tehát vannak műveletek, amiket a hangzókkal végzünk. Mivel ebben nagyon-nagyon gazdag és intenzív a programunk, ez gyönyörűen, mindegy, hogy olasz tanul a gyermek, vagy angolt, vagy más nyelvet, a saját nyelvébe is ez azonnal átmegy. Tehát általában egy azonnali szövegértésbeli és nyelvtanulási képességbeli emelkedést kapunk. A helyesírásba is egészen hamar átmegy a terápiának a hatása. Belátható, hogy egy olyan tantárnál például, mint matematika, vagy biológia, vagy földrajz, ahol egymásra épülnek szintezetten az egyre bonyolultabb rendszerek, és hogyha egy gyermek mondjuk elakadt egy második osztályos szinten, mondjuk második utolsó felében, akkor egy picike korepetálást van, hogy kapnia kell, hiszen hát arról mi nem tehetünk, hogy ő addig tudott még hatékonyan tananyagot megtanulni, de az a különbség, hogy a BrainRx program előtt vagy után történik-e egy ilyen korepetálás, hogyha előtte történik, nem szokott hatékony lenni, mert akkor még a gyermeknek nincs mivel birtokba vennie azokat az anyagrészeket, mivel nem erősek ezek a képességek. És a BrainRx program után pedig mindig meg szoktak lepődni a korepetálást végző tanárok, hogy hát ők ezt el se hiszik, hogy három hónap alatt egy éves anyagot bevettek matekból. Szóval, hogy ez fantasztikus. Tehát valóban az történik, hogy ideje korán úgy lettek tudástartalmak adva gyerekeknek, úgy történik a tanulmányi előmenetel, hogy közben az alapképességek, a feldolgozó darálók nincsenek kész erre. Lötyög a karja, nem éles a penge. Na, hát mi megélesítjük és megerősítjük ezeket a feldolgozó rendszereket, és utána már bátran lehet tölteni bele a tudástartalmakat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben dr. Bohács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetünk.
Eddig főként ugye gyermekekről beszéltünk, de azért szó volt már a felnőtt kori memória problémákról esetleg. Ugye idősödünk, és elkezdenek az érzékszerveink lassulni, az emlékezetünk. Mit tehetünk mi azért, hogy felnőttként, időskorban is frissen tartsuk az agyunkat, és vannak-e olyan dolgok, amiket akár otthon is meg tudunk tenni?
Akármelyik iskolát is vesszük elő, az agyi öregedés megfékezésére nézve, akármelyik irányzatot nyitjuk ki, hogy hogyan kerülhető el az agyi öregedés, Isten ne adja az MCI, a minimális kognitív sérülés, vagy a későbbi demenciák, akármelyik típusa. Mindegyik megegyezik abban, hogy a prevencióra, a megelőzésre teszi a hangsúlyt. Nyilván ezek degeneratív állapotok. Nagyon sokszor a prevenciónak része, hogy a kardiovaszkuláris megbetegedéseket és a cukorbetegséget helyre teszi az illető, mert ugye az agyban ezek gyulladást idézhetnek elő, és különböző ilyen plakkok keletkeznek, ugye az idegsejtnek is van nyúlványa, az axon nyúlvány, és a végén dendritek vannak, és egy kocsonyás anyaggal ezek összekapcsolódnak. És nem mindegy, hogy ebben a zselében mi áramlik, szerotonin, dopamin, noradrenalin, és így tovább, endorfin, vagy pedig kortizol, vagy pedig hát olyan anyagok, amelyek el is dugítják, és hát megfosztják a jó anyagok áramlásától ezeket az összeköttetéseket. Na most tulajdonképpen, hát az emberek azért emlegetik az Alzheimer-kórt, mert ez okozza a demenciás, vagy ez a típus jön elő a demenciás megbetegedéseknek 60-70%-ában. Van még ilyen, hogy lővi demencia, és többfajta ilyen demencia típus létezik sajnos. Alapvetően tehát azt tudjuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy a gyulladások és a cukorbetegség és a kardiovaszkuláris dolgok kezelve legyenek, és monitorozva, és el legyen látva a kliens. Nyilván a táplálkozásra szokták még a hangsúlyt tenni, illetve a testmozgásra, és nem győzöm hangsúlyozni az alvás higiéniának a mikéntjére. Mivel Dunát lehet rekeszteni, hogy mit egyél, és mit igyál, és mit ne igyál, és mit ne egyél, tehát a diéták korszakát éljük, és ez már kicsit szinte már ilyen vallássá is kinővi magát, tehát szinte már ilyen különböző guruk vannak, szóval ez azért nyilván nem helyes, és amikor meg ugye veldobja valaki, hogy a mediterrán étkezés, hát nagyon szép, csak nem mediterrán ország, Magyarország, tehát hogy ezt mediterrán országban lehet megvalósítani, de a viccet félretéve, én most inkább az alvás minőségére mennék rá, mert nemrégiben is érkezett hozzánk egy hölgy, és kiderül, hogy alig alszik 3 órát minden éjszaka, és de ő nem hajlandó altatókhoz, semmi ilyesmit nem. Na most hát nyilván ez egy előszoba, ugye, aztán az alvási apnóék és a horkolás, tehát hogy ezeket nagyon meg kell említenünk, hogy ez a prevenció része kell, hogy legyen. És mindenek előtt nyilván nagyon fontos az agynak a stimulációja, az intellektuális tevékenység. Na most itt szokott bejönni ez a nagyon szép, én csak népmesének hívom, hogy szudokúzni, meg nem tudom én micsoda, hát az a helyzet, hogy számos olyan öreg úr és öreg idős hölgy érkezik hozzánk, akik mondják, hogy ők egyébként szudokúznak, meg nem tudom, mit csinálnak, de hát tulajdonképpen semmit nem ér, mert nyilván van egy olyan fokozata már ezeknek az állapotoknak, hogy ezzel már nem lehet, ugye, tehát szaksegítségre van szükség. Amit mindenképpen mondanak, hogy társas dolgok, tehát a sportban is akár egy páros táncolás, ezt nagyon dicsérik, tehát csak olyat szabad csinálni, amihez kedve van az illetőnek, és a kognitív stimulációból pedig azt emelném ki, hát nagyon meglepőt fogok mondani, olvasni, 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 és ha lehet, akkor ilyen könyvklubokba járni, és ott ezeket az olvasmány élményeket megbeszélni, tehát itt is nagyon fontos a társas létnek az eleme, a kapcsolódás, az megszünteti, vagy legalábbis a kapcsolódás segít abban, hogy az időskori szorongás visszamenjen, és a kapcsolódás az alapvetően segít a mentális egészségnek a megőrzésében. Természetesen nincs azzal semmi bajom, hogyha valaki a medencében szenvedélyesen sakkozik a barátaival időskorban, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, tehát ahhoz azért borzasztó intenzív agyi stimulációra van szükség, hogy ezek a képességek ne kezdjenek el egy lejtőn lefelé menni, mert a grafikonok azt mutatják, hogy 40 éves korban már ezek megindulnak, és hát különösen azért így 70 éves kor után ez a lejtő már egyre nagyobb. Na most azt azért, hogy ezt a grafikont vissza tudjuk fordítani, ehhez azért nagyon komoly stimuláció szükséges. Megfigyelték egyébként a kutatók, hogy Nobel-díjasok, professzorok, tehát akik nagyon-nagyon erős, tényleg nagyon erős napi több órán keresztül zajló olvasásban, kutatásokban vettek részt, ott ennek jele sincsen ezeknek a kognitív hanyatlásoknak, tehát ők szellemileg nagyon-nagyon épek szoktak lenni és maradni. Egyéb iránt az első mentorom, Rumen Folyesten professzor is úgy költözött el a más világra, hogy még írt e-mailt és így tovább, és hát pár órával utána már nem élt. Tehát nagyon-nagyon szellemileg mindig is friss tudott maradni. Na most alapvetően azt kell látni, hogy amikor erre valakinek nincsen módja, és a prevenció részévé tesszük azt, hogy kap mondjuk egy 3 hónapos dózist a BrainRx programból, hát ez egy rakéta, az egy vitaminbomba számára, és akkor onnan már lehet, hogy egyedül is tud olyan tevékenységeket találni, amihez jól tud kapcsolódni. Amihez nem tudunk kapcsolódni, azt nem tudjuk tovább vinni. Tehát ha valakinek nem inge az, hogy ő fusson, akkor az nem fogja ezt szeretni. Ha valaki inkább táncolni szeret, akkor az bevonza őt, akkor az lelkileg is költi őt. És hát ugyanígy, hát hogyha most valaki utálja a szudokut, akkor hiába javasoljuk ezt az ő számára. Szóval ennek különböző formái lehetnek, tehát a Nordic Walking-tól kezdve a nagyon hosszú túrázásokon keresztül, de tényleg ebből is jelentős mennyiség szükséges egy napon.
Az is igaz, ugye, hogy az önök módszerével az IQ szintünk is növelhető. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Igen, az IQ az egy érdekes dolog, jó részt velünk született dolgokból és környezeti hatásokból táplálkozik. Persze, egy 8-15-20 pontos IQ növekedés mindig van a programjaink után, még időskorban is. Szeretném eloszlatni azt a tévképzetet, hogy az IQ az fix, nem fix. Hát vannak olyan kutatók, akik például a különböző országok generációk IQ-jának az alakulását kutatják. A Flynn hatás és sokfajta dologról beszélünk. A pszichológia mindig is gondolta, hogy akár egy 20 IQ-pontnak megfelelő növekedést is tudunk adni. Ez ma már bármikor sikerül ezekkel a programokkal, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy sokkal fontosabb, hogy az a 7 feldolgozó rendszer milyen állapotban van, és nem annyira az IQ-n dől el a továbbtanulás, vagy az életbeli teljesítmény.
Én hosszasan tudnék szerintem mit kérdezni, de az időnk az sajnos véges. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, nagyon hasznos tanácsokat kaptunk, és beleláttunk egy kicsit itt az agyunk működésébe, lifelong learning, szerintem ezt mondhatjuk végszóként, és további nagyon sok sikert kívánok önöknek.
Nagyon szépen köszönöm, és a legfontosabb üzenet azt hiszem az, hogy use it or lose it, tehát vagy használod, vagy elveszíted, ez mindennel így van az életben, úgyhogy nagyon ki kell használni az agyunk adta kapacitásoknak a lehetőségeit.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Bohács Krisztinával, a GEM Tanulási Központ szakmai vezetőjével, oktatáskutatóval, hivatásáról, valamint a kognitív képességfejlesztésről, a neurológiai kutatásokról és az intelligenciáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
A Szent István Rádió. A jó hírha.